Ötödik fejezet. Búcsú Koppenhágától. Másnap délben Külc volt az első, aki megérkezett a pályaudvarra. Valóságos őrjáratot tartott az előcsarnokban, úgy leste Trauri kisasszony, illetve Storm úr felbukkanását. Ráadásul az a fajta szomjúság gyötörte, amelyről oly találóan mondják, hogy ég a pokol, és csak egyetlen vágya volt, beugrani a vasúti restibe és lehajtani egy pohár sört. Ha többet nem is, csak egyet. De nem mert egy pillanatra sem tágítani posztjáról, sőt, valósággal oda plántálta magát a négyes számú kijárat elé, akár egy valódi őrszem. A főbejáraton bőröndökkel, úti takarókkal, táskákkal felszerelt úriemberek népes csoportja tódult be.
Mi csak? A Tirolink már itt van, állapította meg Karsten úr, aki szintén részt vett a társas utazásban.
A csoportból kivált néhány utas, és Külc hentesmester előtt elhaladva kísért át a peronra. Külc papa mindebből mit sem vett észre, bár ez érthető. Csupán annyit észlelt, hogy eddig még sem Storm nem érkezett meg, sem Trauri kisasszony.
Még csak ez hiányzott nekem, morfondírozott. Végül mehetek haza Berlinbe egyedül. Így jár az ember, ha jó szívű. És voltaképpen miért kell nekem már is hazamennem?
Hiszen Emily meg a gyerekek már tudják, hogy nem Bernauban vagyok Zelmanéknál, hanem Dániában. Vajon mikor kaphatták meg azt a szép kikötő látképet? Ebben a pillanatban jutott eszébe, hogy a lapot be sem dobta a postaládába, hanem ott felejtette az Hotel Douglas terasztalán.
Na hát, hogy én hogy elfuserálok mindent? Gondolta elkeseredve. Ez már az agyér elmeszesedés. Hiába az ember nem élhet örökké.
Ekkor azonban nagy hirtelen abba hagyta az elmélkedést. A bejáratnál ugyanis felbukkant Trauri kisasszony. Mégpedig nem is egyedül, hanem két jól megtermett markos férfiú fogta közre, akik fekete kemény kalapot viseltek, de meg úgy egyébként is tökéletesen megfeleltek a bűnügyi rendőrség civil ruhás tagjairól alkotott általános elképzelésnek. Oszkár Külc görcsösen iparkodott, hogy a megbeszéléshez híven ne ismerje fel Trauri kisasszonyt. Ez azonban olyannyira nehezére esett, hogy az egyszerűség kedvéért úgy döntött, rá se hederít. Másrészt viszont okvetlenül szemmel kell tartania az ifjú hölgyet, hiszen különben hogyan is haladhatta át vele egy időben a peron kijáratán. Felkapta bőröngyét, jó erősen megmarkolta sétabotját, menetkész állapotba helyezkedett, és a lehető legkevésbé feltűnően hátra sandította válla fölött. A lány éppen barátságos biccentéssel búcsúzott kísérőitől. Külc papa tehát oda terpeszkedett a kijárat elé, és időnyerés céljából letette a földre bőröngyét.
Egy másodperc, ellenőr úr, szólt oda a jegyszedőnek, csak előkeresem a jegyemet.
S noha a jegyet a kezében szorongatta, sorra kikotorta minden zsebét, s ez alatt septében hátra nézett.
Na végre, gondolta,
csak hogy jön. Trauri kisasszony ekkor már mögötte állt. Külc átnyújtotta a jegyet az ellenőrnek, közben érezte, hogy a másik kezébe egy kis csomagot nyomnak. Ez sután öklébe szorította, átvette a kiukasztott jegyet, felkapta bőröngyét, lepottyantotta a sétabotját, lehajolt érte, s végül nagy nehezen kinyomakodott a forgóajtón. Karsten úr, aki közvetlenül kettőjük mögött állt, csak üggyel-bajjal tudott elfojtani egy sátáni vigyort. A negyedik vágány mellett igencsak élénk volt a forgalom. Külc papa elrejtette a bőröngyébe a suttyomban átvett csomagot, és gondosan rázárta a lakatot. S bár a kis csomag pejkönnyű volt, a bőrönd egyszerében mázsás súlyú lett. Külc végig bandukolt a vonat mentén, s egy harmadosztályú kocsit keresett.
– Halló! – kiáltott valaki mögötte. Storm úr jelentkezett. – Na végre!
– esett le a kő Külc papa szívéről. – Már attól féltem, hogy nem ébredt fel idejében.
– Aztán jajga te nagyon az a macska!
Storm, aki még ekkor is zöld volt, mint a lapulevél, legyintett. Aztán köszönetet mondott utitársának, amiért hazafuvarozta a Curtius panzióba.
Csak ma reggel értesültem erről,
mentegetőzött. Ugyan, kedves barátom,
igazán semmiség.
Mint hallottam, a házigazdák nem is voltak otthon.
Nem bizony, csupán egy sötét szemüveges öreg urral találkoztam.
Olyat nem is ismerek.
Azt mondta, csak egy napja lakik ott.
Akkor biztosan azért.
Kürz megállt egy harmadosztályú kocsi előtt.
Itt van még hely.
Ám Stormul tiltakozott.
Ki nem állhatom a vénasszonyokat?
Morogta. Arra az őszhajú hölgyre célzott, aki éppen az ablaknál ült.
A vénasszonyok szerencsétlenséget hoznak rám.
Tovább mentek. Storm váratlanul megállt és felnézett egy úrra, aki éppen kitekintett a fülke ablakán.
Bocsánat, nincs véletlenül még két szabad hely az ön szakaszában?
Az úriember, aki egyébként módfelett emlékeztetett egy kivénhet hőstenorra, amellett bámulatosan vörös orra volt, hátranézett a fülkébe, majd ismét kitekintett a peronra és leszólt.
Azt hiszem megoldható.
Storm felszállt a kocsiba, visszafordult, és átvette utitársától a bőröndöt.
Vigyázat!
Brummogta aggodalmasan Kürz. Aztán maga is felmászott a lépcsőn, nyögve, sóhajtozva. A vörösorú úriember segédkezet nyújtott neki, különben is csupa végtelenül rokonszenves ember ült a fülkében, már amúgy első pillantásra. És merő véletlenségből csupa férfi verődött össze. Készségesen összép húzódtak, szívélyes megjegyzések közepette. Storm megkérdezte a vörösorú úriembert, vajon ő is Berlinbe utazik-e?
Nem, csak várne, mindig megyek,
válaszolta udvarjasan az úriember. Tudnélik, ott üdül a nejem a gyerekekkel.
Az aranyos kicsikék,
szólalt meg a sarokban ülő úr, és bárgyon vihogott. A többi utas megbotránkozva berett rá, az úr erősen zavarba jött, és elrejtőzött az újságja mögé.
Lehet, hogy én is elüdőzöm néhány napig, bár nem ündében,
tűnődött a vörös orrú utas, bár igen sürgős üzleti ügyek szólítanak Berlinbe. Egy másik utas megjegyezte, hogy a maga részéről jobban kedveli az északi tengert. Valahogy keményebb a vize. A levegő sótartalma is magasabb. Kiváltképp zült férkőzött a szívébe. Kült szivarra gyújtott, és megnézte, hogy bőröndje ott van-e a podgyásztartóban. A bőrönd változatlanul ott hevert. Kis idő múltával az utasok olyan meghitten csevegtek, mintha valamennyien ismerősök lettek volna. Ami azt illeti, azok is voltak. Iréne Traurig talált egy csak nem üres másodosztályú fülkét. Mindössze két hely volt foglalt az ablak mellett. Egy rendkívül ifjú amerikai házaspár ült ott fülig újságokba és képes lapokba bújva, amelyeket olykor kicseréltek egymással. Iréne az ajtó mellett ült le az egyik sarokba, és igencsak sűrűn nézegette a karóráját. Kinn a folyosón utasok hajoltak ki az ablakon, s Kopenhágában maradó hozzátartozóikkal, ismerőseikkel beszélgettek. Néhányan már a zsebkendőjüket is előkészítették. Aztán megrándult a vonat, a zsebkendők vadul lobogtak. Az amerikai házaspár felmerült a betűtengerből, egymásra mosolyogtak, majd gépiesen lehervadt róluk a mosoly, és folytatták az olvasást. Iréne úgy érezte, figyelik. Körülnézett. Odakinn a folyosón az a bizonyos magas, karcsú fiatalember állt, akit Rudinak hívtak. Biccentett Iréne felé, sőt kalapot emelt. Aztán belépett a fülkébe, és letelepedett a szemközti ülésre. Mit gondol, elviselnénk egymást még egyszer? Érdeklődött. Iréne hallgatásba burkolózott.
Ó, kiáltott fel a fiatalember, már felvette az új cipőt. Remekül áll. Elképesztően kicsi a lába benne.
Traurig kisasszony tovább hallgatott. Nem mondom, a sarka kissé alacsonyabb lehetne, folytatta a fiatalember a kritikát. Az alacsony sarok egészségesebb.
Maga ortopéd cipész? Kérdezte Iréne.
Nem. De van egy unokabátyám, aki orvos.
Lipcsében?
Miért éppen Lipcsében? Iréne gúnyosan elhúzta a száját. Erős a gyanúm ugyanis, hogy Iréne nevezetű unoka húgának valamelyik fivéréről beszél.